Szeretettel üdvözlöm Önöket. Órát elővettem. Állítólag egy órán keresztül kell, illetve lehet beszélnem. Majd figyelek, hogy elalvások milyen szaporosággal forulnak elő. Nagyon nagy felelősség ennyi embernek beszélni, ráadásul, hogyha így van beharangozva, hogy állítólag el fogja mondani, hogy hol a lényeg, és ez a nagy elvárás, ez azért bénítja az embert. Én is bénább lennék, ha nem emlékeznék arra, hogy Jézus azt mondta tanítványainak, ne aggódjatok afelől, mit fogtok mondani, ha bírák elé vagy zsinagógába idéznek. Bentek abban az órában meg fogjátok tudni. Hát remélem, hogy ez az óra elkezdődött, és meg fogunk tudni, mit kell mondani. Próbálok figyelni Önökre, magamra, és arra a személyre, aki egész életemben a nagy segítségeket megadta, aki nem engedte, hogy elveszek, elbukjak, mert engem úgy vettem, és visszanézve az életemre, hogy, bocsánat, ilyen képes, még születésem előtt elhatározta, hogy én velem mi lesz. És amikor erről a pályáról odat le akartam csúszni, akkor olyan akadályokat bődített elég, hogy nem tudtam, ha akartam volna, se tudtam volna letérni arról a pályáról, amit ő tervezett. Az is jutott eszembe, hogy senki se lett proféta a saját hazájába, otthonába. Ez Jézusnak nem sikerült, akkor hogy sikerül nekem? Egy reményem van, hogy ilyen sok otthonom nem lehet. Nyíregyháza volt szűk 18 éves korom, meg hát 56 júliusáig, de utána Csepelre kerültem. Ott is lett egy munkásszálló, mert ha már egy munkásszálló otthonnak nevezhető, és aztán évekig Pesten laktunk, aztán most már 1984 óta Budakeszin lakunk, tehát hogyha nem vagyok annyira nyíregyházi, akkor könnyebb dolgom van, meg messziről jött ember, azt mondta, amit akar, és hát messziről sokszor voltam távol Magyarországtól, és hát próbálom elmondani, hogy én hol találtam meg az életnek a célját, értelmét, hol találtam meg azt az állapotot, amely után mindig is vágyódunk, amely állapottól nem tudjuk, hogy milyen, mert nem elképzelhető. Csak akkor tudjuk meg, hogy ez a vágyba vágyott állapot, amit egy szegény kifejezéssel úgy mondanak, hogy boldogság, hogy hol találtam meg, mikor találtam meg, és mi lett az egésznek az a része, amit nekem el lehet, és kötelességem elmondani embereknek, akik megtalálták már, azokat megerősíteni, akik még keresnek, azokat biztatni, hogy ne adják fel a reményt, és van megoldás. És aki megrögzött tagadó, annak ott leszek esetleg éveken keresztül, mint egy két lábon járó lelkiismert fullás, mert azt mondom, hogy megtalálható, és ő meg nem akarja megtalálni. Hát ilyen helyzetem adódott, soha nem gondoltam, hogy ilyen helyzetbe fogok kerülni, hogy körülbelül hány év alatt, 40-38 év alatt Magyarországon, de néha külföldön is, körülbelül 2500 alkalommal volt módom emberekkel találkozni. Volt, ahol többen voltak, most volt, ahol 10 ember volt, de egy idő után rájöttem, hogy ez lett a hivatásom, miután, amit én szerettem volna betölteni, az ötusos sport egészében, miután abbahagytam a versenyzést, hogy nekem egy ilyen élet fog jutni, hogy mehetek, kell menni emberekhez, és nem lehet kitérni előre. A Jónás könyvében Babics írja, hogy bőt és jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számolt ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Hát én most ide vagyok küldve Nyíregyházba, nincs szökési lehetőségem. Itt próbálom ráhangolni magamat arra a hangnemre, történetsorra, amely talán valami gondolatot ébreszt emberekben, hogyha eddig nem ébredtek fel, és akik felébredtek, amit mondtam, szeretném őket megerősíteni. Általában ezeken az alkalmakon el szoktam mondani az életemnek a történetét és a felismeréseimet. Erre, mint a fenyőfára, mikor karácsony 24-én, december 24-én a fenyőfa bekerül a szobába, és kezdjük feldíszíteni, és a fenyőfából karácsonyfa lesz. Hát remélem, hogy az én fenyőfa történetemre fel lehet aggatni ilyen igazságokat. Arra jöttem rá, hogy ha valaki feljön, rájön egy igazságra, és azt nem mondja ki, akkor ez a felfedezett igazság elkezd az emberbe, ez a ki nem mondott igazság, elkezd az emberbe rohadni. Tehát nincs lehetőség hátrányos körülmények nélkül kimondani, ki nem mondani az igazságot. Én 38-ban születtem, mindig elcsodálkozom, hogy elszámolták az éveimet, hát nem lehet, tehát én hogy 77 éves vagyok, hát hagyjanak már engem. Aztán újacskámon utána számolok, és kijön a 77. És a nagybátyám ment érettségi találkozóra, Kiskunhalasra, és mondta, hogy 30 éves érettségi találkozóra megy. Én a gyerek, aki voltam 14 éves, jé, hát 18, meg 30, az 48, még mindig élnek? És hát élnek, itt vagyok én is, Isten csodájának tartom, hogy nem valósult meg a vágyom. Nagyon másképp alakult az életem, mint szerettem volna, de így lett jó. Azt gondolom, hogy a vágyba vágyott pozícióm, ami az lett volna, hogy a sportág, a felnövő fiataloknak a nagyon sok tapasztalatot átadjam. Ez volt a reményem, azt hittem, hogy itt leszek hasznos. Amit kaptam az embereken keresztül, a sportolásnál, az értendrukkolásért, akkor ezt valahogy meg kell hálálni. Akin keresztül kaptam, aznak visszaadni. És úgy gondoltam, hogy nekem kötelességem igényt tartani arra, hogy a tisztaságot, rendet megcsináljam az ötösös sport egészében. 10 évig vártam. Hát összejön az lehetőség, és 10 év után valami egyszerűen gongütésszerű változás történt az életemben. Éreztem, hogy nem szabad tovább várakozni. Hát ha egy léptékhelyes tevékenységbe végezhetem a dolgomat, nem szabad tovább várakozni. Megértettem, és azt mondtam magamban, hogy Uram, megértettem. Nem akarod, de hálát adok ezért a 10 évi várakozásért, de most úgy tudom felfogni, mintha azt mondtad volna, Uram, Bandi, szolgaságod évei kiteltek, és most szabad vagy. Ez volt 1983-ban, akkor volt egy rendelet, hogyha valaki szellemi természetű tevékenységből fél éven keresztül 2500 forintos átlag jövedelmet tud igazolni pecsétes papírral, a szellemi természetű munka jutalmával, akkor bejtjük a személybe a szellemi szabad foglalkozású pecsétet. És akkor nem kerültem a KMK-soknak a sorsára, sokan emlékeznek, közveszélyes munkakerülő. Tehát ez lett a dolgom, hogy eljártam emberekhez beszélni arról, hogy látom én a világot. Sokszor kérdeztük, hogy mi legyen a címe. Nagyon sokszor kértem azt, hogy legyen az, hogy sport, politika, hit. Mert hát a sportról beszélek, a politizálástól sokszor féltek, különösen, hogy valami felekezethez hívtak meg, hogy az úr, a politizálás helyett nem lehetne valami más, tehát, hogy nemzettudat vagy hasonló. Mindig voltam, ne tessék félni, nem fogok politizálni. A politizálás eredeti értelmében a közösség ügyeivel való foglalatoskodás. Ezt nem pártkampányt fog folytatni, na, de ha féltek, akkor legyen, amit akarnak. És hitről nem tudok beszélni, mert az egész létemet átjárja a hitem, hitetlenségem, sikereim, botlásaim, majd átjárja a hittel való, Isten hittel való kapcsolatom. De hát 38-ban születtem. És nem voltam jó tanuló. A testvérem jó tanulók voltak, a gyerekeim jó tanulók, én valahogy kimaradtam ebből a jó tanulásból, közepesre érettségiztem. De édesapám evangélikus lelkész volt, és annak ellenére, hogy minden vasárnap el kellett menni templomba, hogy ne menjünk el, négyen voltunk testvérek, fel se vetődött bennünk. De egy idő után úgy éreztem, hogy az életnek semmiféle értelme nincsen. Fel kéne használnom valami olyasmi tevékenységre, ami teljes embert igényel. Nem olyanok, aki ezt is csinálja, meg azt is csinálja. Vannak nagyon sokan olyanok, akik többszögre akasztják a tarisznyájukat. Én nem, én alkatilag mindig olyan voltam, ha lúd legyen kövér, mindent egy lapra. Holott anyukám mindig mondta, hogy Bandikám, járkutat járatlannal fel ne cserélj. Én mindig felcseréltem a járkutat járatlannal. Nem érdemes, ez, hanem egy adottság. Lényeg az, hogy azt gondoltam, ez Isten csodája, én, Sejtő Alfonz, Nyíregyházán ül a parókián, és arról ábrándozik, hogy ha nyerne öttusában egy világbajnokságot, élete végéig olyan boldog lenne, hogy a soha senki el nem tudná venni tőle. Tehát a tőlem. És ebben nem volt kétségem. De hát ez is egy érdekesség, ha utol visszanézve, hogy van az, hogy Gipszi akar Nyíregyházán öttus a világbajnokságról álmodozik, holott öttusázni nem lehetett, valamit lehetett, úszásról lehetőség nem volt, nyáron a bújtoson lehetett úszni, atlétizálgattam, lovagolgattam, de úgy öttusára egyébként nem nagyon volt lehetőség. És nekem beakad az, hogy én öttus a világbajnok szeretnék lenni. És azt gondoltam, ha nyernék egyet, akkor olyan boldog lennék, hogy ha levágják a két kezemet, a két lábamat, semmi probléma. A boldogság, úgy gondolom, itt van a rekeszizmom, meg a torkom körül, néha a fejem, amikor himnusz játsszák, és az embernek úgy szűkül, borsózik a fejet, hogy valahol itt van. Kézláb nem kell a boldogsághoz. És egyébként 56. július 2-án Budapestre kerültem, de Cseperre, öttusázás szándékával, és nagyon hamar megindult minden. 18 éves voltam, amikor még annyi sem, 18 éves koromban, már úgy volt, egy év múlva már kivittek volna egy világbajnokságra. De lebetegedtem, és csak a következő évben kerültem világbajnokságra. Nagyon gyorsan emelkedett a sportbeli pályán. Otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, természetes. És azért, amikor Pestre kerültem, elmúlt egy 5 hónap, 6 hónap, egészen biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy ezt az Isten dolgot idős férfiak találhatták ki, mert aki áll a lábán, van elképzelése a jövendőjéről, annak ilyen kapaszkodó, hogy Biblia meg Isten meg Jézus nem szükséges. Így vélekedtek a sporttársaim, akikkel össze voltam zárva szinte, az edzőim, akire felnéztem egy ideig, azok is így vélekedtek és így éltek. És ebből a tagadásból nekem az égvilágon semmi bajom nem volt. Nagyon gyorsan ment felfelé az eredményességem. 60-ban már olimpiát nyertünk csapatban, és 1962-ben Július 1-én, de vasárnapi napra esett, a Margit szigeten átellenben az óbudai rapparton sétáltam, vártam valakit. Nem az jött, akit vártam, hanem motorcsónakjával a Duna felső folyásáról jött egy ismerős kajakkenő edző. Észrevett a parton, árral szembefordult a motorcsónakjával, felszólt a partra, Bandi, telefonáltak az Újpesti öbölbe, meghalt az édesapád, és akkor nekem ilyen tántorodásom következett. Valami döbbenet, mint amikor az ökölvívót megütik, és a tüzet kezdik rászámolni, valami nagyon rossz állapot. Édesapám 55 éves sem volt még, és egyik pillanatra a másikra meghalt szív, koszorú, ér elmeszesedésbe. De ez a borzalmas állapot tartott, a döbbenetnek lehet mondani, mondjuk 3 másodpercig. De az idő az nagyon másképp múlik, mikor baj van, meg mikor öröm van, legyen mondjuk 3 másodperc. És utána van érthetetlen nyugalom, béke, és egy világos, egyértelmű tudás arról, hogy Isten van. Nem tudom, milyen csatornán jött, nem a fülemben keresztül, nem audio esemény volt. Belülre valóban megérkezett ez a komplett mondat. És akkor hirtelen elcsodálkoztam, hogy itt élek Pesten 6 éve, tehát 56-tól 62, és abban a tévedésben egyáltalán léteznem, hogy lehetett, hogy azt gondoltam, az Isten nincsen. Akkor gyorsan elolvastam a Bibliát, elértődém, hát viszonylag rövid idő alatt, elmentem templomba, ha a versenyek engedték, de éltem egy átlag élsportlónak az életét. Valami igen hosszú folyamat indult meg bennem. Tehát vele nem úgy volt, mint egy emberrel, aki érdeklődik a teremtő iránt, a sorsunk iránt, hol a lényeg. Nem ez történt, hanem egyik pillanatra másikra, mint a 180 fokot fordítanak valamin vagy valakin, ott volt a biztos és világos, nem kapaszkodó hit, hogy jaj Istenem, hogyha templomba jártam volna rendben, akkor apám nem halt volna meg. Nem. Egyszerű világos tudás. Itt van a kezembe az óra, a jobb kezembe néha ránézett. Tudás. Tehát nem kell úgymond a hitemet valahogy felajzani. Tudás. Isten van. Hát, és visszanézve, csak azt tudom mondani, hogy engem a teremtő nem hagyott tovább szökésbe, takadásba. Azt tudom, hogy születésem előtt, mint mindenkit az Isten születése előtt kiválaszt, és egy feladattal bízza meg, bízná, és ha az ő szándékát, akaratát felismerjük, és élünk az szerint, akkor helyére kerülünk a világban. Nem a rossz serpenyőbe, hanem a jó serpenyőbe kerülünk, és elérkezik hozzánk valami nyugalomféle, valami félig meddig megérkezettség, és akkor az ember tud a környezetén segíteni. Nem a szomorúságot árasztja magából, hanem valami derült, valami remény. Hogy mennyire furcsa ez az egész. Édesanyám a prepát, tanítóképzőt elvégezte, kántor tanító lett, és a nagyapám kiskörös mellett kántor tanító volt, és a szőlősgazdák voltak ott a környéken, bortermelők, és az én 21 éves édesanyám pedig hát ott nem számított arra, hogy a fehér lovon megérkezik a vőlegény. Az én nagyanyám fogta a lányát, és bevitte kiskörösre, mert híre ment, hogy fog jönni egy fiatal káplán helyettesíteni. Jön a Hulvey, Hulvey István. És hát én nagyanyám odavitte a templom környékén, lézentek ott egy kicsikét, tanástan, szóval megálltak egy kirakatnál, De nem érdekelte őket, hogy mi van a kirakatban. A kirakat tükrébe nézték, hogy jön-e hullvej. Hát ha. Van problémát. És nem, sehol se. És egy idő után édesanyám mondta, hogy Bandikám, világos, tiszta mondat, itt neked. Így hangzott. Ott jön a férjed. Hogy oda néztek, nem volt ott senki. Vártak, csodálkozva, és akkor egy idő után megjelent egy bajuszos, fiatal káplán, akit úgy hívtak, hogy Balcó András. Ezután hosszú idő telt el, ameddig a leánykérés megtörtént. De hogy van az, hogy valaki a teremtő kijelenti, mert kisúgta volna, kijelenti, hogy ki lesz az én apám. Eldőlt réges, és az, hogy most mit mondok, az is eldőlt rég valahol. Ez a jelen idő, ez egy nagyon nagy csoda, hogy a jelen idő, abban történik minden. Az Istennek nincsen az, hogy voltam, vagyok, leszek, nem. Csipkebokornál azt mondja, kérdezi Mózes, mit mondjak az embernek, hogy ki vagy, kivel találkoztam. A hivatalos fordítás az, hogy én az vagyok, aki vagyok. Én szerintem már elnézést, hogy elmondom a véleményem, így szól. Én az vagyok, aki van. Tehát nem az, aki volt, vagyok és leszek, nem. Ő az örök jelenleg, az Ura. Ő az örökké valóság. De lényeg az, hogy az ő világában nincs idő. És ezért aztán úgy látom, hogy nekünk levet kalappal, hódolattal kell megállni Isten előtt, mert a teremtett világról az ő létére lehet következtetni. Csak aki nagyon elszánta magát, hogy nem hajlandó megérteni, az nem érti meg. Tehát én úgy látom, hogy szabad akaratra voltam determinálva, meg teljes, hogy mondjam, elhatározottságra. Csodának tartom ezt az egészet. De a lényeg az, hogy azt hittem, hogy mondtam, világbajnokság, gyerek, nagyon boldog leszek. 1963-ban nyertem először egyéni világbajnokságot. Az utána következő négyet is megnyertem, 1969-ben az ötödiket, egyel többet, mint bárki más a világon. Mikor az ötödiket megnyertem, akkor úgy nyugalom szállt rám, jól éreztem magam, igen, itt vannak a ötös a sportnak, a gólának a tetején. De elmúlt egy hónap, elmúlt két hónap, és akkor azon vettem észre magam, hogy ötöt nyertem, most, és akkor mi van? Na és? És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen az Isten a sok sikerrel csak meg akarta nekem mutatni, felkészített arra, hogy elmondjam az embereket, a kötelességem is elmondani, hogy a sikerbe, a megérkezésbe nincsen az az állapot, amely után vágyódunk. A siker nem adja meg a várva várt állapotot. Nem sikerre van szükségünk, hanem békességre. Amikor Jézus először találkozik a tanítványokkal, a feltámadás után, ez az első szava. Békesség nektek. Nem azt mondja, hogy Mercedes nektek, vagy Dalmát tengerparton kis nyaraló közel a vízhez, vagy Rózsi keze. Nem. Békesség. Az, amire szükségünk van. Az ő fizető eszköze ez az állapot, amelyről nem tudjuk, hogy milyen, csak akkor tudjuk meg, amikor belekerülünk. Tehát akkor 69-ben ilyetten kezdtem olvasni a Bibliát. Honnan lehet akarást szerezni? Mert láttam, hogy nem kapom meg a jussomat, a maradéktalan és teljes boldogságot a sikertől, akkor minek hajtom magam? Sokkal többet edzettem, mint a többiek. Nem kapom meg a jussot. Nincs fizetés. És akkor ilyetten kezdtem keresni a Bibliába, hol lehet akarást szerezni, amiből nekem korábban rengeteg volt, és az elmúlott. És akkor töltöm a fejem, mert vagy akarok, vagy nem akarok. Akarok, ilyen nincsen. És akkor ilyet a Bibliát is kezdtem olvasni, és ott találtam egy mondatot, ami életemnek az egyik fordulópontja, sok fordulópont közül. Jézus azt mondja, aki megtartja az életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az életét, én élettem, megtalálja azt. És akkor megértettem ezt, amit már mondtam. Ha valaki a vágyai teljesülnek, a célját eléri, és azt jut, hogy attól a teljes boldogság állapotába jut, az be van csapva, marad a halál állapotába. Tehát a siker nem adja meg a boldogságot is. Én nekem, mivel én sikeres embernek számítok, hát nagyon sokan úgy tartják, hogy az, hogy ennyit nyertem, ilyen sokat. 72-ben még egyén olimpiai bajnokságot is nyertem. Van 12 gyermekem, 7 unokám van. Hát én sikeres embernek számítok. Ezért nekem kötelességem elmondani. Nem baj, ha vágyaink, céljaink vannak. Csak nehogy azt higgyük, hogy elérjük, azt az állapotot találjuk meg, amely után vágyódunk. Na, ezt most mondom el, hogy én hol találtam meg. Tehát 69-ben rájöttem, hogy baj van, akarás múlik. Minden esetre összeszedtem a maradék erőcskémet, és 72-ben a München olimpiai még elindultam. 34 éves voltam már akkor, és hát nehezebben pihentem ki magam, öreg testemmel, mint korábban. És több olimpiai lehetőségem tudtam nincsen, és akkor máshogy volt az ötus, most egy nap alatt lezavarják az egészet, akkor 5 napon keresztül ötusáztunk, egyes sportágból egy-egy napon, és nagyon jól megindult a lovaglás, és utána a következő szám a vívás, az is nagyon jól ment, álltam, volt 59 passzót kellett vívni, 14 órán keresztül vívtunk, és egy idő után azt mondtam magamba, ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. Megcsillant az aranyérem, és úgy jártam, amikor éjszaka az embernek a szembe jövő kocsi a szemébe reflektorod, vagy fényszórózik, se kép, se hang. Éreztem, hogy karnyújtásnyira itt van az aranyérem, itt, és meg fogom nyerni az olimpiát. És ettől nagy elvárás nehezedett rám. Tudtam, hogy Magyarországon nagyon sokan figyelik, hogy én most hogy fogok ott végezni. Nyilván sokan azt mondták, hogy nyerjem el meg az a balca az olimpiát, aztán gyorsan menjen nyugdíjba. És tudtam, nagyon sok embernek a jó hangulatáért vagyok felelős, ha csak 5 percre is. És ez óriási tét, elvárás, nyomás volt. És éreztem, hogy nem megy. Amit ilyen kis 140 centis Krapencsák Józsi és lebökött a versenyen, a vívóteremben edzésen 10-ből 10-szer szúrtam le, hogy oda se figyeltem, és adtam a túlsokat, és ezek most, mivel begölcsöltem, azt mondja, nehogy megszúrjanak, és ez azt eredményezte, hogy én se tudtam megszúrni más. És éreztem, nem tudom magamat a hajamnál fogva felemelni, ebből a gödörből kiemelni magamat, mint Mühlhausen váró. És megérkezett a belátás pillanata. Nem jó a belátásra, ha az ember rákészülünk, mert be kell látni, mit kell belátni, valami hiányosságot. És én beláttam. Ügyetlenebb vagyok, rosszabb vagyok, mint gondoltam. Csalódtam magamba, nem megy, akármit csinálok, nem megy. Drága magyar testvéreim, ne haragudjatok. Mindent megtettem a cél érdekébe. Ki tehet nekem szemrehányást? Ha engem valaki azért szeret, például olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni. Bandit. Vagy banditát. És valami érthetetlen, valami megjött. Valami szomorú. Az értelmetlennek bizonyult küzdelem feladása, ami egyébként az Isten csodája. Megszületett a belátás. Van a Zsoltárokban egy ilyen mondat, az ember, ha nincs benne belátás, ha még oly gazdag is, olyan, mint az állat, akire pusztulás vár. És a belátás megérkezett. Azt mondtam magamban, hogy vannak itt nagyon sokan fiatalok, tehetségesek. Miért az én járandóságom lenne az aranyérem? Az, hogy a legtöbb világbajnokságot én nyertem, az még nem kötelező, hogy nekem akasszák a nyakamba az aranyérmet. Megértettem. Ha nem, hát nem. És amikor ez a lemondás megtörtént, érthetetlen módon valami olyan derű vett körül hirtelen, minden megváltozott. Hirtelen más szemmel néztem az emberekre, valami érthetetlen, és akkor ha szólítottam, mondtam magamban, hogy ha szólítanak engem a pásztra, megyek én oda. De hogy adom a találatot, vagy nem adottam a találatot, nem érdekel. Ha behunyom a szememet, és úgy csinálok, arra felé bökök, ahol az ellenfelemet feltételezem, ilyen rosszul akkor is tudok vívni. Nincs veszíteni való. Ez a kulcs szó. Van veszíteni való? Nincs veszíteni való. Befejeztem, és ez a derűvel szólítottak egy amerikai Richardsnak hívták, nálam magasabb, válasz, katonaember, aki hangosan beszélt, a nagy magabiztonsága, vele szólítottak a pásztát, és akkor a sisak alatt beszéltem neki. Valahogy azt éreztem, hogy állapot szerűen van bennem a szeretet. Nem olyan, hogy összetedem magamat és a szeretetnek a gesztusait gyakorol, mint a cserkész, hogy minden nap egy jót tud. Nem, valami állapotszerű, valami addig érthetetlen vagy ismeretlen. Nem hallotta ő se, hogy beszélek, meg a zsűrielnök, hogy vezette az ott, az se. Csak mondtam neki, hogy gyere szép szőke hercegem, gyere még közelebb, ne félj, és ebben a derűben az a görcsös mozdulatok feloldottak, és amit tudtam, mert tudtam, hogy a görcs elment, és hirtelen mozdult, ott a találat, mondtam neki, édesapám, gyere, adj egy ötöst ide a kezembe, elegy az Amerikába, gyakorlatilag, lehetnék belőle valami, de most véletlenül én adtam a találatot. És ettől kezdve csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot. És akkor ütöttem a homlokomra. Ez az. Ezt az állapotot kerestem. Ez az. De nem tudtam, hogy az összeomlásban fogom megkapni. Ez, mikor látom, hogy nem vagyok függőségben a sikertelenség kérdése. Ez az. Akkor jöttem rá. Erre mondja Jézus. Elközelített a mennyeknek országa. Sokan azt hiszik, hogy mennyek országa a stratoszférában 80 hektár szögeskerítés, szögesdróttal körülvéve. Szent Péter áll az ajtóban, van egy beenged, van egy visszarúg a földbe. Nem. A mennyeknek országa, a léleknek az az állapota, amit most megtapasztaltam. Amiben nincs félelem, nincs tanástalanság, és aki ebben az állapotban van, ez az állapot egész más hatással van a környezetére. Szokták mondani, aki nem fél, az félelmetes. Igen, ezt kerestem, ez van, megvan. És ezt nem lehet elfelejteni, nem lehet úgy csinálni, hogy ne élne bennem a felismerés. Van ilyen állapot, van ilyen, csak a tőlünk telhetőt kell megtenni, a többit nem. A többire azt mondja, Uram, ez volt az én reszortom, most te következel. Nem késik el, szükséges időbe megadja a világosságot, a fényt, az örömet arra, hogy az örömhírt valóban örömmel tudjuk továbbadni. Van ilyen állapot. Ez az, ezt kerestem. Menjetek országba. Arra is rájöttem, hogy ebben az állapotban az az ember, aki csak egy kicsit is büszke, nem kerülhet bele. Mert a büszke ember olyasmire büszke, aminek nem ő a tulajdonos, az oka. A büszkeség gát. Isten és ember szigetelő anyag, ember és Isten közé. A büszke ember az Isten nem tudja megérinteni. Amikor a büszkeség kimegy, amikor valaki csalódik magában, hogy én csalódtam magamba. A büszkeség elmúlott, beláttam, nem megy. És aki kimegy a büszkeség, az Isten meg tudja érinteni az embert, és eljut abba az állapotba, ami után mindig is vágyódott. Ez az minden ember lénye mélyén van egy trón. Minden azon dől el, kitartózkodik a trónon. az esetek nagy többségében mi vagyunk ott. Mi vagyunk, megoldom, én azt elintézem, eladom a lovamat, meg a kocsimat, még az éjjel kiulatom magamat, meg a rádba ki van Jani, tudom, udvarolt, oda megyek, feleségül fogunk menni, hozzá, fogok menni hozzá, megoldódik az életem, tele vagyunk ötletekkel, és ha tele vagyunk ötletekkel, akkor az Isten is zongorázik az asztalon, és azt mondja, akkor csináld, nem erőszakoskodom, old meg magad. És amikor kiderül, hogy nem megy, megint az összeomlás, akkor a Teremtő elfelejtve a hűségünk, hűtlenségünket ad megoldást. Az ő fizetőeszköze, amit mondtam, ez az állapot, az alkalmasság állapota, a megértelésének állapota, az eligazodásnak a lehetősége. Tehát amit a csalódott magában az ember, kényszerül a trónról leszállni, és amit leszállt a trónról, az Isten a közlekedő edények egyszerűségével, természetességével és sebességével lényünk mélyén elfoglalja az egyedül őt megillető helyet. És ő rögtön fizetni kezd. Amit mondtam, a lélek állapotával fizet bennünket, ami mindennél többet ér, megérkeztünk. Na hát, ez volt az én megérkezésem, és ha valahova elmegyek, senkit nem kímélek, ezt mindig elmondom. Ne add fel a reményt, hisz van megoldás. Ez az. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden megadatik nektek. Olyan helyzetem van, hogy még ne reménykedjetek. Tehát olyan helyzetekbe kerülök, hogy látom a számat. Én nem vagyok teológus, de az, hogy én például 20-án egy községbe, amelynek akkor ott a katolikus tudja, hogy a templomnak a búcsúja, a misén meg volt beszélve, ott fogok ülni az első padba, és a plébános beolvassa az evangéliumot. És megmondta, hogy akkor én mondta a plébános, akkor leülök, és te jössz. És akkor felolvasta az evangéliumot, bement a szentélybe, és én oda mentem, és a szószékről beszéltem. 25 percet, 28 percet. Hát én hogy jövök ehhez? Hát tényleg csak tártam a számot, hogy miért alakult ez így? Itt persze nincsen semmi szemrehányás. Az, hogy engem meghívna Kievbe, a kievi magyar nagykövet meghív, és azt mondja, hogy ott összegyűjt egy 80-100 embert, és nekik beszéljek. Elmentem, szerdán indultam, este megtartottam beszédemet, csütörtökön itthon voltam. Ennek az egyik érdekesség az volt, hogy mondta a nagykövet, hogy itt van kb. 18-20 diák, aki a magyar nyelvet, ukrán létük, a magyar nyelvet tették fel az egyetemen. Tehát tudtam, hogy ott vannak. És beszédembe néhány mondatot szántam arra, hogy a magyar nyelvről, Istennek erről a csodájáról mondjak valamit. Mondtam néhány mondatot, elmondtam, hogy hogy vannak a szellemóriások, akik Amerikába kimentek, a Sziláciák, a Wigner, a Neumayers, magyarul gondolkoztak, született magyarok voltak, és hogy a magyar nyelv óriási csodája az Istennek. És nem tudtam, hogy a tanárnők is ott van. Nem tudtam. Vége volt az egésznek, oszlottak már szét az emberek, valakit kért autogramot, és odajött, utólag tudtam meg, a tanárnők sírva megállt előttem, és azt mondta, Balcó úr, hagy öleljen meg. Persze, hát rögtön megöltem, holott elérte a készfogás, vagy puszi jobbra, puszi balra, nem, azt mondta, hadd öleljen meg. Töltöm a fejemet, hogy mi a gyökere, az oka annak, hogy meg akar engem ölelni, hát csodálkoztam, aztán rájöttem. Nem engem akart megölelni, hanem azt, aki rajtam keresztül mondott néhány mondatot, azt akarta megölelni. És ezt én Isten csodájának tartom, hogy Kievbe oda megy, és 20 vagy 35 óra utazással együtt itthon vagyok. ilyen lehetőségek. Tehát bekerültem, mint Pilátus a krédóba. De nagyon áldom az Istent, hogy annak kedvéért, hogy a sport ágamba, pozícióba kerülök, méltó pozíció, annak kedvéért tisztátlan eszközt nem vált. Senki ellen nem írtam újságcikket, senkinek nem mentem neki, nem kezdtem a birkózást, nem, hagytam mindent. A volt sporttársaim között voltak olyanok, akik ellenségé nem esettek, tehát persze nem, ellenségé váltak, és nekem nem volt szabad soha, mert kesztyűt dobtak nekem, hogy menjünk vitára, ilyesmi. Soha nem vettem fel a kesztyűt, az volt bennem az ige, hogy az Úr hadd okozik érettetek, ti maradjatok vesztek. Máshol az van. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ez bennem volt, ehhez tartottam magam, és ahogy alakult az életem, éreztem, hogy idő kellett rá, türelem, és megjött a megváltás, megjött a megoldás. Nem kell nekem arcba szállni és bunyózni. Ha valakit egyszer igazságtalanul megütnek, abba hitelt ütnek bele. És ez a hitel mindaddig rajtuk marad, ameddig visszaütnek. És amit visszaüt, abba pillanatban jön a visszabirkózás. Üt engem, nem. Ha megütnek, tartod a jobb arcodat is tartva. Nem szabad bele menni az iszabbirkózásba. Mert hogyha iszabbirkózásban részt veszek, finom vagyok ezzel, iszakot mondom, hogy ha győzök, akkor is iszakos leszek. És nem jó mérkőzés. Nem érdemes ebbe a küzdelembe beszállni. És csak azt tudom mondani, hogy egyet tudok javasolni, keresni, kutatni, hol lehet a kapcsolatot megtalálni a Teremtővel. Nem olyan, hogy ilyen szívtelen elbújik előlünk és mi szándékába hagyni magát felfedezni. Ma az emberekbe a szomjúság növekedik, a kétségbeesés növekedik, a tanástalanság növekedik, mintha a harmadik világháború elindult volna. A sátán és a csatlósaik azt csinálnak Magyarországgal, amit akarnak. És ennek az oka az, hogy az átlag magyar, a lakosság, az emberek 90%-a nem hajlandó magát teretménynek tekinteni. Nem kutakodik, mint Pál apostol kérdezte, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Nem, megoldom a dolgokat, nem, az Isten nem kell, az régi elmúlt valami, kiment a divatból. Nem. Ha az Isten segíteni szeretne, de az emberek 90%-a azt nézi, hogy hátát mutassa az Istennek. Nem lehet. Jézus mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhette. Hozzá kell fordulni, be kell mondani, hogy Uram, nélküled éltem, nélküled döntöttem. Látod, csődbe került az életem, a családom élete és az országom is élete, és jönnek a migránsok és azt csinálnak, amit akarnak, kirabolnak, szétrabolnak. Teljesen kilátásnak körülbelül Ausztriából Magyarországra visszatoloncolják azokat a migránsokat, akik már Ausztriába eljutottak. Mit tudunk csinálni? Elemzések vannak. És azt hiszük, hogy hát tudják, hogy ilyen rossz mondatok vannak, hogy bizonyos körök. Mert emiatt az egész disznóság miatt valakik vannak, akik pénzzel rendelkeznek. A pénz, a sátán pórázza a pénz. És a pénzen ránk embereket megvásárolható a világ. És az emberek nem néznek, a hasznot nézik, figyelik a lehetetlent, és árad ránk a tanástalanság. Erre az egy lehetőségre van az Istenhez fordulás. Dániel az oroszlán barlangjában életbe maradt. A Sirák, Misák, Abednego a három hétben a tüzes kemencéből kijött, hogy semmi baja nem lett. Négyen voltak a tüzes kemencébe, Jézus velük volt, és életbe maradtak. Mi csak az Isten csodájára számítható, de neki hátat fordítva nem látjuk meg a csodát. Muszáj egyenként megfordulni, 180 fokot fordulni, és bemondani az bocsáss meg Uram, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, be kell mondani, be kell vallani, belátni. Akiben nincsen belátás, mondtam már, borzasztó, olyan, mint az állat, belátni kell. A hiúságnak ott el kell olvadni. Nem, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Legyen a jó Istennek, hogy mondjam, annyi hatása mi ránk, magyarokra, hogy ebből a kilátástalan helyzetből ki tudjunk kerülni. És az Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Sok példa van rá. Türelem kell, hit és hűség. A többi megvalósul. Ezt mondanám önöknek. Köszönöm a figyelmet. Örülök, hogy itt lehetem. Nekem soha sincs semmit nagyot, nem, csak csalódást ne okozza. És hogy aztán most okoztam néhány embernek, vagy nem, azt nem tudom. De köszönöm, hogy ezt, amit elmondtam, azt elmutattam.